Lába, s apján valami kis bizonytalanság vett erőt, mert most már igazán nem tudta, mit évő legyen itthon. Hol akarsz maradni? Kérdezte tőle Héléne. Tavasszal mindig szeplők ütköztek ki az arcán. Nem értelek. Mert én itt takarítani fogok. Valóban, a székeket fölrakta az asztalra, s az asztalt a fal mellé tolta. Csöngettek. PG megrázkódott. A két nő viszont nyugodt maradt, tudták, a teljes csöngetett. A pénzt már kikészítették a kandallóra, és Gujlau menőé lassan kiment ajtót nyitni. A levegő csak úgy sugárzott. Minden ajtót, minden ablakot kitártak, s az ember érezte, amint végigfut a bőrén a reggeli hűs. A kertben fehér nemű száradt a napon. A kikötő zajai elhatoltak egészen a házig, élesen megmegrebbentek körülötte. PG föl és alá járkált, bekukkant a konyhába, a mosókonyhába, egy percre leült az udvaron, benézett a szalomba. Sokkal nyugodtabb volt, mint tegnap. Sőt, egyenesen csodálkozott rajta, hogyan jöhetett ki annyira a sodrából. Mit számíthat, hogy Mado itt van La Rochelle-ban? Minden amellett szól, hogy nem fognak találkozni. És ha mégis találkoznak? Érdeke Madonak, hogy börtönbe juttassa őt. Egyébként alig ha maradt sokáig a városban. Hajdanában PG is ezt a kóbor életet élte, az ember városról városra vándorol, és sehol nem ragad meg, sehol nem talál állandó foglalkozást, csavarog, s ma ezzel foglalkozik, holnap azzal, éppen csak annyit keres, amennyiből nagy nehezen megél, aztán egy szép napon valaki azt mondja, egy házzal odébb fenékig tej föl, s erre már is csomagolunk. Bizonyára a ródupalaisen is takarítanak. Kisöprik a fodrászüzletet. PG többnyire kora reggel ment nyiratkozni, s ilyenkor látta, hogyan hozzák rendbe a boltot az inasok. Vajon Mado is söpör? Törülgeti a tükröket, fényesíti a márványpolcon sorakozó nikkel szerszámokat. Héléne gyorsan dolgozott, fürge mozdulatokkal, jókedvű tekintettel. Gujlau menőé viszont egész délelőtt fönt motozott az első emeleten. Hallatszott, amint körbejárkál a szobákban. Néha föltűnt valamelyik ablakban, vagy a folyosóról harsant a hangja. Héléne, el ne felejtsd beáztatni a babot. Héléne, hozd föl a ruhakefét. PG eleinte tétova mosolyjal figyelte ezt az életet. Eddig soha nem sikerült ilyen közvetlen közelből meglesnie. Így telik hát az idő délelőttönként itthon. Az ő háza ez. Az ő felesége. Az ő lánya. De lassanként valami nagyon finom, nagyon homályos rossz érzés támad benne. S ez a fanyarság egyre jobban erőt vett rajta. A szemétláda az udvar sarkában állt. Héléne belé löttyintette az accot. PG-ét hirtelen megcsapta a kávé illat, s erről eszébe jutott a liégei kiállítás. Ott látta azt a hatalmas pörkölőt. Körülötte, jó 100 méteres körben, mindent betöltött a friss kávé erős szaga. A Meuse partján állt a gép, nem messze a bércsónakoktól. Egyre idegesebb lett. Az Orpington tyúkokat bámulta, s közben a malomtulajdonost látta, ezt az 50 év körüli, vállas, boltozatos mellű férfit, amint hirtelen elvágódik, s kezét a hasára tapaszta. Boyer. Igen, Boyernak hívták. Keresztneve pedig valami lehetetlen, mulatságos név volt, olyasmi, mint Izidor, PG már nem emlékezett rá. Mado mindvégig megőrizte hidegvérét. Még a szemét is lefogta. Így nem olyan tragikus, jegyezte meg. Ma reggel az 5. lett volna órája PG-nek. Szerette ezt az osztályt, ezt a nagy, tágas, világos termet az első emeleten. Ablakaiból derűs kilátás nyílt a házakra. Nem öltözöl föl. Szeretném, ha rendbe lehetne hozni a fürdőszobát, mondta Gujlau menőé. Vigye el az ördög. Ha rá nem szólnak, akár egész álló délelőtt így maradt volna. De rászóltak, hát fölöltözött. Kihúzta a szekrénynek azt a fiókját, amelyben az ő holmia állt, az ingei, az apróságai. Baloldalt, a két ing tetején egy pár fehér bőrkesztyű hevert. Jobbra pedig a nyakkendők sorakoztak, többnyire készen kötöttek. PG közéjük túrt, s fölfedezett egyet, amelyről régen elfeledkezett már, egy májva színű, fekete mintás hosszú nyakkendőt. Kétségkívül nem, az előtről származott, abból az időből nem maradt meg semmije. De nyomban, az után vette. S az előtt is ilyeneket hordott, a szalmakalapjához, a könnyű kabátjához. Fölpróbálta. Felesége lépett a szobába, meglepődött. Ezt az ócskaságot akarod fölvenni? Miért ne? Ma már nem hordanak ilyesmit. Bánom is én. S amikor négy szem közt maradt tükörképével, egy pillanatra füle elé húzott jobbról is, balról is egy-egy hajtincset, ahogyan a barkóját viselte, vagy mint akkoriban mondták, a takonypartját. Elmégy? Még nem tudom. Illetve nagyon is jól tudta, hogy elmegy, csak éppen ürügyet nem talált még rá. Azt is tudta, hogy tenni fog valamit, hogy mit, még nem határozta meg magában. Nem lelte a helyét. Türelmetlenségében megmegrándultak az ujjai. A véletlen jött segítségére. Ismét csöngettek, s az ablakban föltűnt a fölügyelő vörös feje. Levelet nyújtott át Hélénenek. Héléne behozta neki a levelet. Az igazgató írta, kérte, a lehető legsürgősebben keresse föl az irodában. Most rögtön megyek, jelentette ki. Semmiféle szorongást nem érzett. Ellenkezőleg úgy viselkedett, mint aki biztos a dolgában, és még csak nem is kételkedik a győzelmében. A rúdupalaisté azonban minden esetre elkerülöm. Állta a szavát, a rúde Elestaleon ment. A Place d'Armes-nál futó pillantást vetett a Café de la Paix füstszagú homályába. Szívesen fölhajtott volna egy pohár pernotté, de leküzdötte a kísértést. Mire az igazgatói irodába ért, már legalább annyira megfeszültek az idegei, mintha ivott volna. Ajkai ilyenkor olyan vörösek lettek, akár egy nő szája, bőre lángolt, s szeme úgy csillogott, hogy zavarba hozta azt, aki belenézett. Tessék, Guillaume úr! Aggályosan becsukta maga mögött az üvegezett ajtót, s megállt az íróasztal előtt. Az igazgató észrevette a nyakkendőt, tekintetében villámlott egyet a meglepődés. Úgy gondoltam, legjobb, ha mielőbb elintézzük a tegnapi kínos ügyet. Elhívtam hát a gyerek apját. Úgy hallottam, rendkívül fölháborodott, mikor tudomást szerzett a történtekről. Az igazgató ismét szemügyre vette PG-jét, aztán folytatta, egyhangúan, de nem minden rossz kedv nélkül. Nem tudta, mi ennek a rossz kedvnek a forrása, ha homályosan is, de valami kétértelműséget érzett a tanár viselkedésében, s amíg beszélt, lopva állandóan az arcát ügyelte. A dolog rendbe jött. Vial úrderék és belátó ember, csupán ahhoz ragaszkodik, hogy ön fölkeresse és sajnálkozását fejezze ki előtte. Ez igazán természetes, és én meg is ígértem, mind az ön nevében, mind a magaméban. Ellenkezésre számított talán az igazgató? Ha igen, tévedett. PG elmosolyodott és bólintott. Rendben van. Tökéletesen. Csak hogy úgy mondta ezt a tökéletesen szót, mint aki gúnyolódik. Mosolygott. Valósággal elragadtatottnak látszott. Akkor nincs is mit hozzátennem, ha csak azt nem, remélem, többé nem fordul elő hasonló eset. Tettét bizonyos belső zaklatottságnak a számlájára írom. PG egyre csak mosolygott. Pénteken ismét elfoglalja helyét a gimnáziumban. És kérem, kerüljön minden néven nevezendő célzást arra, ami történt. PG helyezlően intett, köszönt és eltávozott, kemény kalapjával a kezében, szokásos merev testtartásával, áthaladt a piros kőkockás udvaron és kilépett a tanári kapun. Sejtette, hogy az igazgató ebben a percben is rajta tűnődik, azon, vajon nem volt-e részeg. Pedig nem ivott még ma, csak egy teljes kávét. A Café de la Paix előtt megint elfogta a kísértés, de ezúttal is diadalmaskodott fölötte. Valósággal gyönyörű.